Sziasztok! Örülök, hogy itt vagyunk ennyien meg amennyien. Ezek általában nem véletlenszerű dolgok, hanem megtervezted és eljöttél és itt vagy. Örülök neki. Ma a Somogyi Betyárok földjeit hallgatjátok ma, szinte kizárólag, ugyanis Zotya is, meg jó magam is kaposvári születésűek vagyunk. És állítólag a 19. század első harmadában a Somogyi erdőségekben, a Zselitségben, ez az erdőség neve, ott bujdokoltak a betyárok, ott 7 megyére kiterjesztették a működési területüket, mi is eljutottunk Pest megyébe, Somogyból. Volt egy ilyen híres somogyi betyár, hogy Horváth András, hát a művész neve Angyal Bandi volt, aki éppen követte a dolgait, de biztos általatok is közismertebb a Sobri Jóska neve. Ő született pap József volt, de hát neve szerint hiába született papnak. 1837-ben 27 évesen maga ellen fordította a fegyverét Somogy megye határában, amikor rájött, hogy a pandúrok többen vannak, és nem bízta rájuk az ítélethirdetést. Ezek az emberek többnyire ilyen pásztorcsalád rossz útra tért fiai voltak, akik erőszakkal szerezték meg mindazt, amiről úgy gondolták, hogy az nekik kijár. Ezeket most nem ilyen példaképként hoztam elétek, vagy akár magunkat, vagy akár magamat, mint egy somogyi betyárt, hanem egy olyan erőszak nélküli erőadásra hívlak benneteket, amikor az erőről beszélünk. Az erőt nem én adom, csak előadok róla. És azt a címet választottam a ma délelőttnek, hogy erőtérben. Nem voltam itt múlt vasárnap, nem tudom, hogy az Áron milyen aspektusból beszélt a Szentlélekről, lehet pont egy ilyen tulajdonságáról. Ha déjà vu érzésed lesz, az nem baj, az igéből beszélek én is. Hogyha erősíti a múlt vasárnapit, akkor az csak jót tesz velünk. Tehát erőtérben, ma is nyakig ültök egyébként egy ilyenben, mert egyikük a gravitációs erő, hogyha így a fizikai oldalát nézzük, azt tart éppen a székben téged. Úgyhogy ha már így ráfordultam erre a fizikai fogalomra, népszerűtlen kérdésen hadd indítsak, gyülekezetben vagy igazat mondj, ki szereti a matematikát vagy fizikát? Én nem szerettem, csak föltettem a kezemet, hogy kell jelezned. Vannak páran, úgyhogy ti nem fogtok megkövezni, a többiektől pedig előre elnézést kérek, mert hoztam egy-két fizikai fogalmat, sőt, még egy képleti szóba fog kerülni, hát az erre érzékenyektől előre elnézést. Nem konkrét példákat fogunk megvilágítani, vagy megoldani. Decemberben ugye a majáknak sem sikerült kimatekozni a világ végét. Mostanában a malakiás jóslat pörög ugye a pápa lemondása kapcsán, hogy vajon az utolsó pápa jön, vagy ha jön, akkor pont a magyar Péter, nem tudjuk. Ezt se fogjuk ma megfejteni, legfeljebb majd jövő vasárnap, de addig is a fizika óra előtt hadd kérdezek egy személyesebbet. Emlékszel-e, hogy mi volt a társad, feleséged, férjed, vagy gyereked, vagy barátod utolsó mondata a mai napon hozzád? Borka lányom első mondata minden munkanap, amikor hazaérek, ugyanaz, hoztál-e meglepit? Tehát az vele való kapcsolatom könnyen rekonstruálható, de emlékszel-e arra, hogy mit mondott kedvesed, mielőtt elutazott volna egy hosszabb időre? Vagy mit mondanál te neki, ha hónapokra el kellene utaznod egy olyan helyre, ahol nincsen élet, tehát azaz nincsen sem internet, sem mobilhálózat? Na, amíg ezen kicsit gondolkodunk, a mai igerészben, amit fel szeretnék olvasni, arról azt fogjuk meghallgatni, hogy mit mondott Jézus a tanítványoknak, mielőtt elutazott volna egy hosszabb időre. És ráadásul az Úr Jézus is megemlít egy fizikai alapfogalmat, tehát legalábbis szerintem. Azt megkérdezem, hogy Áron az apostolok cselekedetei első részt olvast? Nem, akkor már ennyivel bővebb a mai történet. Tehát a Bibliából, hogyha megtalálod az apostolok cselekedetei első részt, az első verstől olvasom. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el az őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak szába, még pedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zelóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság is volt velük, és így szólt. Atyám fiai, férfiak, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosztetnek jutalmából, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén, Akeldomának, azaz vérmezőnek. Így van megírva a Zsoltárok könyvében. Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak. Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Úr Jézus, köszönöm, hogy mindez, amit olvasunk, abból te valamire motiválni szeretnél bennünket. Te tudod, hogy milyen figyelemfelkeltés vagy figyelemfelhívás kell a részedről életünk egy konkrét területén. Igényem van arra nekem is, Istenem, hogy ezt tedd velem, hogy ne csak informatív legyen a mai igehirdetés, hanem szellemileg egy táplálék lehessen a jövő hétre a feladatokhoz, kihívásokhoz, de lehet, hogy pusztán csak meg kell, hogy erősítsen bennünket te benned. Amen. Fizika órát említettem, nem usszátok meg, belevágunk. A fizikában az erő olyan hatás, ugye, amit egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra késztet. Tanultam olyat, most jön egy képlet, summa F, az erők eredője egyenlő M-szer A, a tömegszer a gyorsulás. A testre ható összes erő eredője egy vektoriális összeg, mert vektormennyiség az erő. Erő hatására történő impulzus változás gyorsaságával definiáljuk. Van iránya, esi mértékegysége newton, mindjárt vége lesz a blokknak, kitartás. Sok erő van, például Coulomb erő, az elektromos töltések között gravitációs erő, éppen rád is hat, mágneses erő, súrlódás erő, pont. Bezárom a Minden Tudás Egyetemét. Én sem emlékezetből toltam, ott volt az internet, letöltöttem. Amiről ebből emlékezzünk, és amiért megemlítettem, az erőnek van nagysága és van iránya. Valahonnan ered, és valahová mutat, valamire hat. Valamit megmozdít, és talán egy magasabb energiaszintre emel. Elég, hogyha erre az utolsó pár gondolatra emlékeztek így a továbbiakban. Mielőtt az Úr Jézus elment, ugye ezt is felolvastuk, a legfontosabbat mondta el talán, mint valami utolsó összegzése az elmúlt 3 évének, amit a tanítványokkal töltött. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Remélem ismerős mindannyiunk számára ez a 8. igevers, Apcseled 8, ugye a kőszikla gyülekezetünk küldetés tudata. Ez van fölfestve holnapra is, meg sokszor a szívetekbe, nagyon sokszor szóba került. Ezért kicsit izgulok, hogy vajon nem üresedett ki számomra, hogy tudok-e nektek ebből még valami erő teljeset felvillantani. Hát reméljük, majd a lélek megteszi. Az Úr Jézus fizika órája ráadásul sokkal egyszerűbb, mint amit itt az elején nemrég bevillantottam néhány fogalommal. A szellemi fizikai óra rendkívül letisztult és egyszerű. van erő, ami Istentől ered, és van erő, ami nem. Ráadásul ugye ez utóbbi, a másik ellenható erő. Egyiket jellemezhetjük úgy, hogy pozitív, másikat pedig, hogy egy negatív erő. Ez utóbbiról is szól Isten ígéje a gonosz erejéről, az Efézus 6-ban például, 12. versben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Mikor általános vagy középiskola fizikóóráján bent ültél, akkor nem mondhatta neked az oktató, a tanárat, hogy na gyerekek, erőt hoztam, vigyetek belőle, vegyetek belőle nyugodtan. Jancsika, neked mennyi kell, vigyél, még múltkor nagyon gyámoltalan voltál. Még a katonák is csak kívánni tudják egymásnak, úgyhogy erőt, egészsége. De hogy honnan, kitől adhatnák meg, azt nem tudják már hozzátenni. A mi szellemi fizikai tanárunk viszont erőt oszt, erősít. Mondhatjuk, hogy ő az erőforrás maga, egy erőadó előadó, és talán éppen ezért érdemes figyelni arra, amit mond. Nem csak beszél róla, hanem egyből át is adja, hazaviheted. Ez a tanár az utolsó osztályfőnöki órája nem arra szólította fel a diákjait, hogy fiúk, na csá, majd húzzatok bele, remélem minden emlékeztek, jegyzeteltetek, talán különösen te, Péter, hiszen nem semmi házi feladat vár rád, egy egyház alapítás, úgyhogy majd húzzál bele, ráadásul minden kérdést tisztáztunk, úgyhogy sziasztok, csak rosszat ne halljak felőletek, tehát nem ilyen lerázó, kioktató, majd lesz valahogy mentalitással búcsúzott, nem arra lelkesített őket, hogy bégy már erőt magadon, megoldod nélkülem, ne legyél depis, megmutattam, emlékezz csak, nagyon rövid hatótávolságú lett volna az Úr Jézustól, nagyon korlátolt hozzáállás lett volna tőle, mert cserébe azt várná tőlünk, hogy a korlátainkat feszegessük. Versenysportban ugye erről szól a doppingolás is például, hogy túllőni azon a határon, amit a fizikumon meghatároz. Ezt próbálgatni lehet, de úgyis korlátolt és behatárolt marad, ráadásul egyre ártalmasabb és önveszélyesebb ez a folyamat. Istenünk határtalan, és az ő hatótávolsága, ahogy olvastuk a 8. versben, a föld végső határa. Nemre, fajra, korra való tekintet nélkül. És ezzel az erővel lehetett ugye ebből a bizonyos halászemberből egy egyház alapító. Ez az erő ad neked is konkrétan segítséget abban, hogy odafordulj esetleg a munkahelyi menzán, és beszélj Istenről esetleg a munkatársadnak. Nekem volt olyan kollégám, akinek kapcsán ez 3 hónap után sikerült. Akkor jött meg az az erő, lehet, hogy korábban is igénybe vehettem volna. Ez az erő ad neked esetleg arra erőt, hogy olyan dolgokat tegyél, amit reflexből, zsigerből, fizikumodból másképp oldanád meg. Tehát Péter nem azért lehetett egy nagyon korrekt és a mai napig ható egyház alapító, mert mindent beleadott, túlórázott, nyomult, hajtott, ráadásul pontosan emlékezett mindenre, hanem kegyelemből, Isten határtalan erejéből. A tanítványok ott a történet elején, amikor olvastam, a feltámadt és addig nagyon sok csodát tevő Úr Jézussal voltak, az ő társaságában voltak. Ez volt az első fázis, itt indult a történet, az apostolok cselekedetei. Nálad már elindult ez a történet, hogy legyen egy ilyen első kérdés, hogy te a feltámadt Úr Jézus társaságában vagy-e, találkoztál-e vele, néztél-e a szemébe, erővel tud nézni. Egyszer már beszéltem nektek erről, hogy milyen erő van az ő tekintetében. Ugye Péterre is, amikor ránézett a nagypénteki események során, akkor Péternek hazáig kellett futni, hogy a bűnbánatát kísérhassa. Ott ez az erő, amit úgy mondtam eddig, ugye egy vektor mennyiség kezdőpontja, végpontja van, és energiája. Itt a kezdőpont az Úr Jézus szeme volt, a végpontja a Péter szeme, és ott olyan erővel hatott, hogy ott könycseppeket készített gyorsulásra. Tóth Árpád Lélektől Lélekig című verséből idézek. Nem azért, mert szeretek, vagy tudok verset mondani, hanem talán jó kapcsolódik ide. Tehát Tóth Árpád Lélektől Lélekig című versének utolsó verszaka. Ó, jaj, barátság és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szemcsügget sugarát, és köztünk a roppant, jeges űr lakik. Hát Isten ereje is lélektől lélekig hat, ez a mennyei vektor kezdő és végpontja. A Szent Lélektől indul, és a te lelkedben hat. Emberi kapcsolatok szintjén a lélektől lélekig, ahogy Tóth Árpád is erre utalt, lehet a saját keserves tapasztalatai alapján. Néha ez a távolság két ember lelke között fényévnyi, vagy több fényévnyi, mert egy emberi erő, az erőködésünk egy korlátolt természetű erő, és néha nagyon lassan, vagy néha nagyon eredménytelenül hat. De Isten természet feletti ereje egy korlátlan természetű, mert a természet felett lévő. ettől a inercia rendszertől, vagy koordinátorrendszertől független, amiben mi tudunk nélküle mozogni. Tehát ha már nézte Jézus szemébe és készletett bűnbánatra, akkor ez egy nagyon ígéretes kezdő szituáció, ahogy az apostolok cselekedetei könyvében is ez egy nagyon jó szitu volt. Mert ha már készletett bűnbánatra, akkor a bűnbánat erejét, annak is hatalmas ereje van, már megérezted. Akkor számunkra, vagy számodra az Úr Jézus ereje már nem egy mások által elpapolt műerő, ami vagy van, vagy nincs, hanem egy számodra is valóságos erőmű. És akkor az energiák szabadulhatnak fel, és szabadíthatnak fel téged is, engem is a bűn alól. Aztán lehet, hogyha tovább megyünk a történetben, úgy gondolom én is néha, hogy akkor ezek után wow, biztos megold mindent helyettem, ez az erő az életemben, a munkahelyemen, a társadalomban, tehát minden életteremben. A tanítványok ezt várták, lehet gondolhatták, vagy mondhatták, hogy egy feltámadt főnökkel aztán nem lesz konkurenciánk itt Jeruzsálemben, monopólium lesz, nincs olyan valóságsó, vagy tehetségkutató műsor, ami nagyobb nézettséget, vagy népszerűséget hozhatna nekünk, mint sem, hogy itt egy feltámadt főnökkel nyomulunk majd vissza Jeruzsálembe, ahova lehet, hogy gondolták, még egyszer bevonulnak, ugye nem szamárháton, hanem minimum pápamobilon, és akkor dőlnek majd az eredmények, de hát az Úr Jézus nem ezt tette, Jézus elment, ott hagyta ezt a lehetőséget, elment és erőt adott, nem egy eredményt, nem egy új királyságot. Azt mondta, az eredmény, az erő hatása rád, és a kettőtök hatása a világra. Tehát, hogy az erő működésének következmény rajtad keresztül az, amit ő ad. És legtöbbször persze bennünk nem a megoldást adja, hanem a megoldáshoz az erőt. A megoldás irányába ható erőt, amelynek iránya is ereje van, nem véletlenszerű, nem ahogy lesz, úgy lesz, nem olyan, hogy ha Isten is akarja, majd csak lesz valahogy, vagy hogy imádkozgatunk, s ne adj Isten, még meg is történhet. Kérdés persze, hogy mihez kell Isten ereje nálam, vagy nálad, hétköznapokban, amikor jól mennek a dolgok, vagy a nehezebb, húzósabb, stresszesebb napokon. Kérdés, hogy először is, hogy jó irányba fordultál-e arra, merre Isten ereje hatni akar, de lehet, hogy teljesen jól nyomod, és a helyes irányba történő haladáshoz kérsz esetleg további erőt. Ez az erő, amit az Úr Jézus itt megígért az övének, a tanítványainak, az ő országát építő erőtér. Persze akkor mondhatjuk, hogy mégiscsak egy királyság épül, igen, csak nem ugye a földi erőtérben, önkormányzati vagy földi hatalmi szinten, hanem a mennyeiben. Viszont ez a jó pont, vagy ez az előnye is ennek, mert földi erőkkel le nem írható, de le sem rombolható. Róma 8-ban olvasod, 38-as verstől, mert meg vagyok győződve, mondja Pál, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetél, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Itt egy olyan erő van leírva, ami másokkal szemben biztos, hogy mindig győztes tud maradni. Mikor Isten kezét fogod, és ő fogja a tiedet, ez egy ilyen roppant erős kézszorítás, roppant erős kézfogás. Ráadásul mindig is láthatod ezt a kezet, ami nem mellesleg ugye át van szegezve. Én amikor kézen fogva vezetem az egyik kislányomat, vagy mindkettőt, az esetek nagy részében én nem látom az összefonódott kezeinket. Én ugye általában előrébb megyek, és utánam húzom, mert valahova nagyon sietnünk kéne. Ő utánam kicsit lemaradva engedi, hogy vezessem. Nekem előre kell néznem, és az irányt mutatni, az irányba vinni, arra felé húzni. Neki viszont az a jó pont, hogy neki mindig szemmagasságban van az összefonódott kezünk. Mindig látja, ráadásul mindig érezheti, hogy egy nagyobb tenyér biztonsága mit tud adni. Érdemes igénybe venni ezt a fantasztikus, erős kezet, tenyeret. Néha a kitartáshoz ad elég erőt ez az erő. Kolossé 4:2-ben. Az imádkozásban legyetek kitartóak, legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. És itt van egy pont, ennyi. Igaz, még egy fontos szempont van benne, hogy felszólító módban van, tehát érdemes kipróbálni, ami működik. Érdemes próbálgatni, és nem esetleg megkérdőjelezni a működő képességét, hogy na, egyáltalán érdemes-e most ezért imádkozni. Érdemes. Vagy a 37. Zsoltárban a 4-től 6-ig ezt írja Isten igéje. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Tanítványokban volt egy vágy, hogy volt egy olyan kívánságuk, hogy jöjjön most az a királyság, ahol már ők tényleg királykodhatnak. Ezzel szemben Isten néha arra hív, hogy gyönyörködj benne. miren erőre szólít fel itt, nagyon egyszerű cselekedetre, arra, hogy rákoncentrálj, hogy fedezd fel a részleteit, az apró vonásait, vagy a vonásai gazdagságát, hogy gyönyörködj benne. Ezt nagyon könnyen megtesszük egy újszülött kisbabával, betelni nem lehet vele, amikor megérkezik a családba, vagy amikor a szerelmünk fényképét nézzük, és tudjuk, hogy már csak 8-at kell aludni, hogy találkozzak vele. Isten kapcsán megtehetjük ugyanezt. Lehet, hogy épp amíg benne gyönyörködsz, dicsőítéssel, ige tanulmányozással, addig sem esetleg arra mi hasznára ordítunk rá zsigerből, izomból, legyen az egy kolléga, gyerek, szomszéd, vagy éppen egy előttem bénázó sofőr. Nagyon sok ok és lehetőség van erre. Lehet, hogy amíg benne gyönyörködünk, addig sem a tévét vagy a netet töltöm az a gondolataimba, a szívembe, hanem engedem, hogy Isten országa épüljön és erősödjön benned, bennem. Néha persze ott motoszkálhat bennünk az a bizonyos kis ördög, hogy néha ez túl kemény ez a szituáció ahhoz, hogy egy dicsőítéssel, egy kis imádkozással elüssem ennek a fontosságát. Ez annál sokkal durvább szituáció. Mit zsibbadjak esetleg egy házi csoporton, vagy mit lapozgassak Bibliát, ha egyszer izomból kell cselekedni, akkor persze már állhat a bál, ahol nem Isten ereje táncol, hanem mással keringőzöl éppen. Lehet, hogy nagyon kellemetlen, még kifejlettel. Volt nekem is az életemben olyan helyzet, akkor nagyon durva szitu volt, valaki alaptalan perrel, illetve alaptalan, jogtalan számlák kifizetésével fenyegetett meg, és Isten erejével tudtam megmaradni abban az állapotban, hogy ne úgy oldjam meg, ahogy ő arra számított. És Isten megoldotta helyettem, és ami éppen akkor abban a szituációban bátorított Isten igéjéből, ott azt ígérte, hogy ellenségeit szemed láttára foglak jól tartani. És ez működött. Néha ugyanez az erő kivisz egy pusztaságban böjtölni, bele a kísértés koncentrált mocsorába. Jézussal ez megesett 40 napon keresztül. Lukács 4.1. Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit, de végül megéhezett. Kivel eltelve? Kinek az ösztönzésére? Hogy olvastuk? A lélek erejére és az ő ösztönzésére. Egy olyan helyre vitte ki, ahova egyrészt talán az Úr Jézus sem vágyott, mint ember, de ha már olyan helyzetbe vitte a lélek, ott győzedelmet is adott neki. Bármilyen helyzetben lehetsz, lehetek, mindenre lehet erőm a Krisztusban, mert ő már bizonyított ebben a 40 napos szitúban. Nem tudom, volt-e ilyen 40 napod, vagy 400, vagy csak két ilyen napod, de foghattad az Úr Jézus kezét bizalommal, azt a kezet, ahonnan semmilyen erő ki nem szakít, és mondhattad, hogy nagyon durva Úr Jézus ez a szitu, de mivel a kezedet fogtam, veled kerültem ebbe bele, és innentől kezdve nem kérdés a győzelem. Nem könnyű kimondani, említettem egy sztorit az én életemből, nem volt könnyű, sírásmentesen sem lehetett megoldani, pedig férfi vagyok, de aztán megoldódott. Hogy hány napot kell kibírni, 1, 2, 40, 400 vagy 4000, vagy mondhatnánk még nagyobb számot, nem tudjuk, nem tudom. De ne ez legyen a kérdés. Jézus kérése, hogy ne ez legyen a kérdés, ne az időfaktor legyen a kérdés. 7. versben ezt mondta nekik, ugye, az Abcsel 1.7-ben, így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett, ellenben erőt kaptok. Tehát amikor motoszkál bennem, hogy Úr Jézus, mikor adod meg, mikorra lesz meg, meddig tűrjem, stb. Ezek teljesen jogos kérdések. Nem bűn ezeket feltenni, vagy feszegetni. És néha még sírni is lehet az Úr Jézus vállán, hogy már nem bírom tovább. De egyszerűen Jézus szerint nem időbeli a kérdés. Ellenben erőt kaptok. Itt egy időkorlát nélküli, szabatossági idő nélküli erőt ígér, kimeríthetetlen erőforrást. Egy olyan kerék, ami nem ereszt le, bele bármeddig el tudsz gurulni, pótkerékre nem lesz szükség. Kérdés, hogy fölülünk erre a szekérre, tehát befogod-e ezt az erőt a vitorlátba, vagy csak a határidők stresszelnek. Most szeretnék imádkozni esetleg olyanokért, akik ebben vannak megfáradva. Úr Jézus, köszönöm, hogy amikor te működsz, és az erődet ígéred, akkor bármilyen hosszú távú küldetésben ott tudsz lenni velem, és tudod fogni a kezemet. Kérlek, erősítsd meg azokat a testvéreimet, akik esetleg megfáradtak, valamire várnak már x idő óta, és nem kapják meg, pedig te végig tudod fogni a kezüket, és megfelelő irányba tudod terelni az elvárásaikat, a vágyaikat is. te vedd el a keserűséget, te vedd el a megfáradtságot, aki elbrándultságot benned, adj bizalmat, szeretetet mindazoknak, akik erre van szükségük, akinek erre van most szükségük. Te töltsd be az ő szükségüket akaratod szerint a kellő időben, és add meg ehhez beléjük a hitedet. Amen. További fontos kérdés, meg szempont lehet, hogy rajtad keresztül működik ez az erő. Persze kérdés, hogy hogy működhet, most ez túl előadás ízű, gyakorlatban hogy működhet? Működhet például a gondolataidban. Ézsaiás könyvének 55. részében, hadd olvassam, ez áll 8. verstől. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Hát ha itt véget érne ez a rész, és kezdődne az Ézsaiás 56 egy teljesen más témával, akkor nem jutottunk volna előrébb, de folytatódik, hogy ne maradjunk szánalmas helyzetünkben, tudatlanságban, így folytatja. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, na ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Tehát az ige dolgozik bennünk Isten erejével. A megfelelő módon, hogy kinek az életében milyen mag, meg milyen fa, meg milyen gyümölcs fog kinőni, az már azon múlik, hogy a te szíved ehhez jó talaj, avagy sem. Engedd az igét dolgozni a gondolataiban, a szellemedben. Ott tud takarítani, de ott tudja termőre fordítani. János 14-ben ehhez még további segítséget ad. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok, mondja az Úr Jézus. A vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Tehát ott akar lenni, ott akarhatni Isten a gondolatainkban, az ő lelke jelenléte által. Ott fog dolgozni, megtanít, azt olvastuk, eszetekbe juttat, ez mind gondolati működés. Ott is képes Isten lelke hatni. Ha nem engedjük, hogy ő hasson a gondolatainkban, akkor majd más tölti ki. A szellemi világ sosem egy statikus állapot, nem tétlen. Itt nem elég örülni az eddig elért sikereinknek, ahogy hogyha versenyszférában dolgozol, én is ott dolgozom, ott olyan nincs, hogy a tavaly szeptemberi eredményeim alapján engem megbecsülnének februárban. Fájtlat rá már megtörtént, senkit nem érdekel. Mindig az a fontos, hogy mi lesz most a hónap végéig, illetve a következő hónapban, a negyed év végéig. Mindig előre kell tekinteni, mert a piac is körülöttünk mozog. Ha csak a múltban elért sikereinknek örülnénk, az egyelő lenne a piaci halállal. A szellemi világban ugyanez működik. Folyamatosan hatnak a szellemi erők, nincs megállás. Éppen ezért fontos, hogy engedjük, hogy a gondolatainkban már Isten ereje működjön. Működhet a gyakorlatban Isten ereje a szavaidban? 1 Péter 3. Végül pedig legyetek mindjárt egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, az vegyen lottót, nem ezt olvassuk. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, kövesse és keresse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. Itt ismét Jézus szeme tekintett ránk ezekben az igeversekben. Legyél vele szent kontaktusban, hogy ne az arca boruljon haragra a bűn miatt, a gonosz beszédünk miatt. Engedd, hogy ő legyen a nyelveden. Milyen örömmel tekint rád az Úr Jézus, amikor azt hallja tőled, amit ő akart volna mondani abban a helyzetben. Ezt elmondom még egyszer, olvasom, talán kerek mondat lett. Milyen örömmel tekint rád az Úr Jézus, amikor azt hallja tőled, amit ő akart volna mondani abban a bizonyos helyzetben. Okozzunk neki így örömet a beszédünkkel. Aztán a gyakorlatban hol működhet még az erő gondolataink, a szavaink után, hát a tetteinkben. Ezek nem új dolgok, csak szeretném nektek kiemelni és kivastagítani. Az imént olvasott igerész egyébként, amit az olvastam az 1 Péter 3-ból, a tetteinket is már megemlíti. Azt mondta, hogy fordulj el a gonosztól, cselekedj jót, keresd, kövesd a békességet. De a Jakab 2.26-ban azt olvastuk, mert ahogyan a test halottal lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Említettem már, hogy Isten lelke ereje az én lelkem által tud munkába lendülni és cselekedni. Mik lehetnek ezek a cselekedetek, ahol a hitünk megmozdulhat? Nagyon sok evidens, egyértelmű válaszunk van, ma is tetted, talán már felkelésed óta, de mégis hadd soroljak föl párat, nem a saját elmémből, hanem az Efézus 6 alapján. Pál megírta a levelét az efézusiakhoz, 6. fejezetben nagyon sok értékes dolog van, többek között. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjetek Isten akaratát lélekből. Itt Pál, itt a szolgákhoz intézett szavait szeretném még kiemelni. Itt Pál az aljamunkát végzőknek, a leglenézettebbeknek hangsúlyozza ki, hogy lélekből tegyétek. Lehet, hogy tudta, hogy másképp talán nem is lehetne kibírni. Nem lehet kibírni az akkori rabszolgalétet Isten gyermekeként, csak lélekből. Most lehet, hogy manapság nem lehet kibírni a minimálbért sárga csekkestől, Isten gyermekeként, benne gyönyörködve, csak lélekből. Mi ránk, vagy te rád, akik esetleg szolgahelyzetűnek érezzük most magunkat, vagy érezhetjük még a közeljövőben magunkat, akkor különösen figyelj Jézus szavára, mert azt üzeni, hogy ebben a leglecsúszottabb helyzetben lélekből old meg. Ez a kulcs a megoldásnak. Ne indulatból, vagy haragból, vagy keserűségből. Úgy folytatja tovább az efézusi levelet, miután itt bátorította a szolgákat. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanúgy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválgató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Utána pedig elsorolja Pál, hogy milyen fegyverzeteket, milyen eszközöket aggathatsz magadra, szellemi értelemben, amik segítenek ebben. Abban, hogy megerősödj az Úrban, az ő hatalmas erejében, és lélekből old meg a dolgaidat. Még úgy zárja a 6. résznél a 18. versben, hogy minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Tehát gondolatban, szóban, tettben igénybe veheted az erőt, ott működhet. Ezek azok a terepek, ahol ő kifejtheti a tevékenységét, amik eredményeket hozhatnak. Nem elsősorban ugye a bankszámlánkon, hanem a mennyei bankszámládon. Az ő erejével a mennyei kincstárabadat gyarapíthatod gondolatban, szóban és tettben. És ha majd oda fölkerülünk, mert úgy lesz, de ennek az idejét sem érdemes boncolgatni, ott milyen jó lesz majd az időtlen mennyben, a földi életed során felhalmozott, Isten határtalan erejével felhalmozott kincseidet szemlélned. Azok ott fenngyűlnek a legjobb helyen, ahol a rozsda és a moly nem emészti. De még egy befejező kincset is kiástam az abcselből. A legelején felolvasott igerész végén az volt, hogy a kitartó imádkozást követően Isten abban segítette a tanítványi kört, hogy kiegészüljenek, hogy egy szükség betöltődjön. Nem a földi királyság kormánya összeálljon, ahogy esetleg azt ők remélték, hanem Isten ütőképes evangéliumi kezdő 12-je kiegészüljön, felálljon a kezdő csapat, mert elkezdődött aztán ugye pünköstkor az első mérkőzés, amiből aztán ilyen világméretű világbajnokság lett, amiben már a mi gyülekezetünk is részt vesz. De mielőtt Isten kiárasztotta volna ugye szellemét rájuk, arra késztette őket ott egy ilyen zárt körű ima táborban, hogy rendezzék soraikat. Mert néha Isten egy közösséget először helyre akar állítani, ki akar egészíteni, vagy meg akar gyógyítani, mert aztán jön a nyakonöntés az ő erejével. Mert azt láttuk, hogy mihelyest jött az erő, akkor jött a feladatot, már nem lehetett a kispadon szotyizgatni, beszélgetni, na, hogy lesz, vajon mi vár ránk, nem lehetett ilyen taktikai megbeszéléseket tartani, vagy öltözői ötletbőrzét, mert jött az erő, és ahogy erről már meséltem fizikusként, persze nem vagyok az, csak van internetem, mert ha jön az erő, akkor megmozdulnak a dolgok, akkor elindulnak a dolgok. Hogyha vágyunk Isten erejére, akkor ez egy nagyon jó hozzáállás. De mi lesz veled akkor, hogyha tényleg jön az erő, és tenni kell, dolgozni kell. Akkor beindul valami. Munka lesz. Isten erejéről még egy olyan hasonlat is van, hogy egy folyó, nem egy álló víz, nem egy tó. Jelenések 22.1-ben azt látja meg szellemileg János, hogy és megmutatta nekem az élet folyóját, kristályhoz hasonlóan ragyogott Isten, és a bárány trónjából fakadt. Ez egy olyan folyó, ami sodró lendületű, egy pezsgő élet, nem álló víz, nem poshat vallásoskodás, hanem egy aktív szellemi harc. És hogyha ez a harckészültséghez még valami kiegészíteni való van családban, gyülekezetben, a felszerelésedben, akkor lehet, hogy ez az első fázis, hogy ezt helyreállítsa Isten, mielőtt nyakon önt az ő hatalmas erejével. Pál apostoltól olvastuk, hogy az Efézusodban, majd utaltam rá, hogy ezt a szellemi fegyverzetet nagyon részletesen leírja, és fontos, hogy esetleg otthon a jövő hét folyamán, ha van rá energiád, akkor esetleg vegyél egy ilyen önellenőrzést, egy leltárt. Lehet, hogy a helyreálláshoz fel kell verned az imasátrat, elvonulni egy imatáborba, ahogy a tanítványok tették a pünkösdi események előtt, mert lehet nem félperces menet lesz, nem egy kétperces imádság a kocsiban indulás előtt reggel. Lehet, kitartó imádkozásra hív Isten lelke, és azután érik meg majd egy következmény. Isten azért ad erőt Szent Szellem által, hogy az övé, mi egy gyülekezet, egy egészséges, harcképes csapatként tegyük a dolgunkat. Nem egy ilyen kis szabadidős klub, annak is van valamekkora hatása, hanem az ő országát építő brigádként tegyük a dolgunkat. Ott tétek vannak. A sok öröm és békesség mellett, amit jelent Isten követése, hát azért valljuk be, élet és halál kérdéseiről vannak nagyon sokszor szó. Emberi sorsokról legtöbbször. Tétre megy Isten erejében való helytállás és részvétel. Ha vágysz erre, akkor jól teszed, arra kérlek, hogy állj ebbe az irányba, merre ez az erő mutat, és hogy mi konkrétan holnap ennek az erőnek a célja, merre mutat holnap konkrétan, ehhez rá kell figyelni, az ő kezét kell figyelni és fogni. Vannak nagyon hasznos erőterek, ahol ez az erő működik, az ige, az imádság, a tanúságtétel, közösség a többiekkel, hogy ezt most is tesszük. Ezek egy jól ismert erőterek, ahol be lehet csatlakozni ebbe az erőbe. Az elején betyárkodtam itt, lehetünk szellemi betyárok is, akik tényleg betyárosan beleadnak mindent. Persze a jó értelemben véve erős pisták lehetünk szellemileg, vagy egy ilyen kis mennyei angyalbandik, amihez sok erőt kívánok nektek a jövő hétre. Legyetek ebben áldottak, és használjuk a legapróbb eseményekkor is ezt az erőt, hogy aztán, amik ránk várnak ebben az évben, akár a bárka projekt, akár a többi történet, abban Isten áldása ki tudjon olyan szinten áradni, amit most még nem látunk. Imádkozom. Dicsőítünk Istenünk azért, hogy Te az életünk minden területén nem azért akarsz ott jelen lenni, hogy megszűnjön teljesen a személyiségünk, és csak egy bólogató robot hívő legyek, Uram, hanem pont az, hogy ki akarod belőlem hozni a legtöbbet, és ezáltal a legjobbat is. Ami legjobb a családomnak, legjobb a munkahelyemnek, legjobb az emberi kapcsolataimnak, amikor a mi lelkünktől a másik ember lelkéig a Te erőd működik, nem pedig a mi izzadságszagú dolgaink. Köszönöm Istenem, hogy meg tudsz erősíteni, fel tudsz emelni, bátorítani, tovább lendíteni a nehézségeken, mert mindezt olyan erővel teszed, amit mi leírni nem tudunk, sejtünk róla dolgokat, és nagyon hálát adunk mindazért, amit ezzel az erővel már átértünk, de szükségünk van a tovább lépésre ahhoz, hogy esetleg helyreálljunk, vagy kikupálj rajtunk egy-két dolgot. A Te erőddel, lendületeddel akarunk tovább menni, mint gyülekezet, de én is, mint egy átlagos gyermeked, figyelni akarok rád, és kérlek, Te dicsőítsd meg magad mindannyiunk által a jövő héten is. Amen.